Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígét, ugyez, mint az írva található Pál apostolnak az első korintusi levelében, a 14. fejezetben, az első 25 versben, első korintusi levél 14. fejezetének az első 25 versében.
Törekedjetek a szeretetre. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és azzal épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok. Mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Ha pedig, testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy ismeretben, prófétálásban vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcba készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok, ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, mit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik se értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel buzgón kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy ez a gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog ámment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? Mert a te hálaadásod ugyan jó, de a másik nem épül belőle. Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót mondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. Testvéreim, ne a gondolkozásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegenek ajkával fognak szólni ehhez a néphez, de így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? És ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy előtted lehetünk, és a Zsoltár szavaival imádkoztunk, hogy milyen szépséges a te templomod, és milyen jó a te házadban lenni, mennyire kívánjuk azt a veled való találkozást, a közösségnek az élményét, és most mindez nem adatik meg nekünk. A vágy azonban ott van bennünk, Urunk, és köszönjük, hogy ha ez az éhség és ez a szomjúság bennünk van, hogy bárcsak a közeledben lennénk, hogy bárcsak a testvéri körben lehetnénk együtt. Urunk, így könyörgünk most hozzád, hogy hogy lelkeddel te lép be az otthonunkba, hogy meg annyi lakás hadd legyen templommá, hogy meg annyi család hadd legyen gyülekezeti közösségé, hogy rokoni szálak hadd legyenek testvéri szálakká. Úrunk, ezt nem a hely adja, hanem te magad. Imádkozunk hát azért, hogy a te ígéd ma szólítson meg minket, a te ígéd erővel és hatalommal járjon át bennünket. Engedd értenünk, látnunk magunkat, ahogy te látsz, szeretettel és ugyanakkor változásra hívva. Urunk, kérünk, szentelj meg bennünket, mindannyiunkat, hogy megélhessük így a képernyőn, számítógépen keresztül is, hogy te ismersz, hogy te szeretsz, hogy te itt vagy. Kérünk, te légy az, aki egybe szerkesztesz bennünket, akik szétszólatásban vagyunk. Te légy az, aki összerakod az életünket, ami annyi ponton hullik szét. Jöjj, Szentlélek Isten, és cselekedj, szólalj meg bennünk. Jézus nevében könyörgünk. Amen. Az előbb felolvasott ige szakasz nagyon szívesen magyaráznám végig, mert borzasztó izgalmas végig gondolni ezt az egész fejezetét a Szentírásnak, de az első versét szeretném kiemelni, nem azért, hogy csak erről az egyről fogok beszélni, remélem azért tovább is fogok jutni ebben a fejezetben. De az első vers jól összefoglalja mindezt, amiről ma szólni szeretnék. Tehát Korintusi első levél 14. fejezetének az első verse. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Sokszor éljük meg azt, hogy amikor valami elvész, akkor fedezzük fel igazán annak az értékét. Amíg van, megszokott, nem annyira izgalmas, amikor nincs, akkor látjuk meg, hogy milyen sokat is jelent. Azt hiszem, hogy így vagyunk most az Isten tisztelettel és a gyülekezeti alkalmak sorával. Hadd tegyem föl éppen ezért a kérdés, hogy mitől jó egy Isten tisztelet. Mikor érezzük azt, hogy na ez jó volt, jó, hogy elmegyek, jó, hogy elmentem, jó, hogy részese voltam. Én három dolgot látok, az ige alapján is szeretném ezt a hármat most elmondani. Akkor jó egy Isten tisztelet, ha megérint, ha érzem is, ha belülről is megérint mindaz, amiről ott szó van, ami ott történik. Másodszor akkor jó egy Isten tisztelet, hogyha értem, amiről beszélnek és amiről szó van. Ha részese tudok lenni annak a beszélgetésnek, ami sokszor csak monológnak hangzik, de valójában, ha értelemmel vagyunk jelen, ha figyelemmel vagyunk jelen, akkor mégiscsak dialógus, ha érthető. És harmadszor, hogyha nem vagyok idegen abban a közegben, abban a közösségben, ahova belépek, ha szeretettel találkozom ott, mind a három összetevője fontos, azt hiszem, egy Isten tiszteletnek, hogy valóban jó legyen. A korintusiak számára, ha tőlük kérdeznénk, hogy mitől jó egy Isten tisztelet, akkor ők az elsőt húznák alá pirossal háromszor, és meg egy felkiáltójelet is tennének mellé. Minden a lelki, minden az élmény, minden, amit megélek. Szavak se kellenek hozzá. Korintusban így élik az Isten tiszteletet, hogy valóban Isten itt van köztünk, és olyan jó imádni őt, olyan jó imádságba merülni, már-már révületbe merülni, a nyelveken szólás ennek a jelenségét hozza elő, amihez nem kellenek szavak, olyan fajta imádság, amikor kikapcsolja az ember az értelmét, és talán még beszél is, de nem érti, hogy mit mond. Sajátos lelki állapota ez az imádságnak. Korintusban ezzel vannak tele, ennek az élményével, és azt mondják, hogy fantasztikusak az Isten tiszteletek, mert közel van Isten, mert érzem, mert jó a jelenlétében lenni. Nem is tudom elmondani, hogy mit éltem meg, csak megéltem, és ez a fontos. Hát abban a korban nincsenek egyedül a korintusiak, akik így fogalmazzák meg az Isten tiszteletet, és sokat segít, ha valamennyit ismerünk a görög-római kultúráról, mert jobban értjük azokat a testvéreinket, akiknek ez a levél szól Korintusban. Platón úgy fogalmazza meg, vagy azt mondja, hogy amikor az isteni lélek megérinti a földit, akkor a földi hátrább húzódik, hiszen az csak árnyék. Az igazi valóság az a szellemi világnak a szintje. A földi az csak valami korcsosult formája ennek. Nem tudja befogadni, ezért meghátrál, és az isteni elvégzi a maga munkáját. Sokan élték abban a korban így az Isten tiszteletet, ami nem azonos a mi Isten tiszteletünkkel, hogy kikapcsolódik az értelem, hogy hátralép az értelem, és nem fontos, hogy mit mond, hogy mit üzen. Amit ott megélünk, az a fontos. És sokan sokféle kultuszban használtak ehhez segédeszközöket is. Dionizus kultuszában nyilvánvalóan a bor volt az, ami az Isten tisztelet szerves része volt. Az inkább egy borozásra hasonlítható a mi fogalmainkkal, aminek szertartásos részei vannak, ahogy gyakran lerészegedik az ember. Így kerül révületbe, extatikus élmények, ahol nem az a fontos, hogy értelemben mit élek meg, hanem maga az élmény a fontos, kilépni a valóságból, ami nem tudja befogadni az igazi szellemit, és azzal kapcsolatban lenni, ami túl van az értelmen. Hát ez az ókor. És ebben a korban azt hiszem, hogy nem különleges, vagy nem kirívó, hogyha a korintusi gyülekezetben a lelki élmény, a nyelveken szólás, az értelem nélkül való Isten közelsége az, ami a legnagyobb dolog az Isten tiszteleten. És mint a gyerekek, ha egyszer megtapasztalták, újra és újra azt szeretnék átélni. Pár reakciója fontos, és azért fontos, mert úgy látom a mikorunkat, hogy haladunk e felé. Úgy látom, hogy mintha ma se az értelem lenne a legfontosabb alkotó eleme az Isten tiszteletnek, hanem az élmény. Mit élek meg egy Isten tiszteleten? Nem szavakat keresünk, nem gondolatokat keresünk sokszor egy Isten tiszteleten, hanem az érzést, az átélést, ami nem racionális, amit nem tudok szavakkal kifejezni, csak megélem, hogy valahogy ott más volt a levegő, a légkör, az Isten tisztelet. Ezt most nagyon nehéz, azt hiszem, otthon megélni és megtapasztalni. De fontos Pál apostolnak a reakciója, hogy hogyan reagál erre az igényre, és azt hiszem, hogy könnyű lenne azt mondani, hogy nem, ez minden úgy rossz, ahogy van, vagy azt mondani, hogy igen, ez így jó, de nem egyik és nem másik az, amit Pál mond. Különös módon megerősíti ezt, és változásra is hív. Mert arról beszél, hogy én mindannyiótoknál jobban tudok nyelveken szólni. Hálás vagyok érte, de az Isten tisztelet nem erre való. És olyan jó ez a válasz, hogy nem lesöpri a lelki megtapasztalásukat és élményeket, és nem azt mondja, hogy ez semmi, hogy ennek nincs itt helye, hát hogy mondhatná. De azt mondja, hogy de az Isten tisztelet nem ennek a fajta magányos lelki megtapasztalásnak a helye. Nem erről szól, nem erre való az Isten tisztelet. Szükséges az értelem is. Mitől jó egy Isten tisztelet? Ha a Páltól kérdezzük, akkor ő ezt válaszolja nekünk, hogy a szeretettől. A szeretettől jó egy Isten tisztelet, hogyha akik ott vannak, azok nem csak a maguk lelki javát keresik, nem csak a megtapasztalásokat keresik, nem csak átélni akarnak valamit, nem csak magukért vannak jelen, hanem másokért is. Az Isten tisztelet ezért nem egy ilyen önfejlesztő eszköz a kezünkbe, hogy hol épülök jobban, oda megyek, arra a csatornára kattintok, ahol engem jobban építenek, és nyilván van különbség, mindannyian tapasztaljuk, de sokkal több a gyülekezeti közösség, mintsem a személyes élménynek a megélése. A 12. fejezetben a test képét hozza elénk a Szentírás. Össze vagyunk kapcsolva egymással, a különböző szervek kiegészítik egymást. Értelmezhetetlen ebből azt mondani, hogy én csak magamra figyelek, és a kapcsolatok nem fontosak egy gyülekezet közösségében. A szeretet, amelyik összeköt bennünket, a lelki élményekhez is, a szereteten keresztül tudunk eljutni, és úgy lesz a helyén is. Az Isten tisztelet persze, hogy lelki megtapasztalás, de az Isten szeretete az sosem csak magamért foglalkozik velem, hanem ahogy ő maga másokra figyel, ez a fajta szeretet, ez a lelki átélés, oda kell, hogy fordítson egymás felé, és ha nem ezt éljük meg, akkor gyerekesek vagyunk. És az ige beszél erről, Pál apostol szembesíti a korintusiakat, és azt hiszem, hogy nekünk is ingünk ez, föl kell vegyük magunkra, hogy bennünket is szembesít ezzel, hogy ne legyetek már gyerekesek ebben, hogy csak magatokra figyeltek, és duzzogtok, hogyha nem kaptatok elég jó ennivalót, és nem volt nutellás kenyér, bocsánat, aki nem szereti, vagy allergiás a mogyoróra, tehát nem volt a kedvenc ételem, nem azt kaptam, akkor hogy duzzogunk, megsértődünk, nem megyek, nincs kedvem. Mennyivel több az Isten tisztelet, hogyha az Isten szeretete formálhat bennünket, ha nem csak magunkat keressük és magunkra figyelünk, hanem egy közösség részeként látjuk önmagunkat is, egy közösségbe tartozunk, akkor is, hogyha itt vagyunk együtt a templomban, és akkor is, hogyha fizikailag nem tudunk találkozni. Fontosak ezek a kapcsolatok, és fontosak, ahogy magunkat látjuk. Emlékeztessen testvérek bennünket erre mindenkor a korintusi levélben a szeretet himnusza, hogy az hol van. Mert sokszor már azzal is beírjuk, hogy van. Milyen jó, hogy ennyire szépen nem keresi a maga hasznát a szeretet, nem fuvalkodik fel, nem irigy, nem örül a hamisságnak, mindent eltűr, mindent elvisel. Gyönyörű mondatok a szeretetről, de hol van? Nem véletlen, hogy a 13. fejezetben is körülötte, mint egy szendvics, két pogácsája, vagy mint egy hamburger, bocsánat a képér, két zsömle fele között található az igazi hús, a szeretet. És a két fele, ami körülveszi, az a gyülekezet közössége, hogy hogyan éltek egymással, hogy milyen az Isten tisztelet, hogy mit jelent a közösségbe tartozni. Ennek a közepén van a szeretet himnusza. És így van jól, hogy nem csak én és az Isten szeretete, hanem akkor értem jól az Isten szeretetét, hogyha ez a gyülekezet, ha ez egy közösségben igazít el engem, ha oda kapcsol be engem, nem pedig csak egy magányos lelki élmény, akár révületbe, extatikusan, akár értelemmel, akár magányosan otthon. Így van a helyén, erre indít, erre hív az Isten szeretete, ettől lesz jó az Isten tisztelet. Ó, de sokat számít ez, ha valaki nem csak magáért jön az Isten tiszteletre, hanem tudja, hogy mások is vannak rajta kívül, és őértük is ott van. Sok mindent lehetne erről beszélni, mert sokszor vagyunk úgy egy Isten tiszteleten, hogy tudom jó, sőt nem is nekem kéne itt lenni, hanem a hozzátartozónak, vagy a szomszédomnak, vagy az ismerősünk, neki kellene ezt hallania. Nem erre gondolok most, hogy mások helyet hallgatunk, hanem arra, hogy a kapcsolatainkkal együtt vagyunk fontosak Isten számára. A gyülekezet ilyen különös hely. Másodszor hadd szóljak arról, hogy az Isten tisztelet akkor lesz jó, hogyha értem is, amiről ott szó van, ha értelmes az, amiről szó van. És azt hiszem, hogy nekünk reformátusoknak azért ez egy eléggé természetes üzenet, szerintem most nem kapaszkodik senki se a karfába, hogy hú, milyen meredek gondolatot hallottunk ma az igehirdetésben. Az értelmes beszédet elvárjuk egy református Isten tiszteleten, imádkozunk is előtte, hogy úgy sikerüljön, hogy értelmes legyen, amit elmondunk. De mégis a mi korunkban azért ez mégsem magától értetődő, mert az értelmet eléggé lebecsüli a mi nemzedékünk. Már nem nagyon hiszünk az érvelésekben. Nem nagyon hiszünk abba, hogy meg lehet győzni egymást racionálisan, értelmes vitatkozásokban, mert nem hiszünk az igazságban. Mert ha nincsen igazság a végén, akkor minden oda fog süllyedni, hogy hát te ezt gondolod, neked ez az érvényes, nekem meg valami egészen más, és egyikünknek sincsen igaza. Mert nincs olyan, ami összefogna bennünket, így nagyon nehéz egy értelemre jutni. Az egész értelem kerül zárójelbe. És hogy a politikában azt látjuk, hogy nem meggyőzni akarják az embereket, az egyik, a másikat, hanem csak maga mögé állítani, inkább legyőzni, mint sem meggyőzni, hogy nem a jó utat keressük, hanem mindenkinek megvan a maga útja, és arra akarja másikat is rákényszeríteni, ne döbbentsen meg ez senkit se. Ugyanezt csináljuk kicsiben, kevésbé nyilvános tereken és közbeszédben mindannyian, azt hiszem. Szóval, amikor értelmes beszédről van szó, és arról, hogy érteni szeretném az ige hirdetést és az Isten üzenetét, akkor nincs ma könnyű dolgunk. És ez a helyzet visz bennünket abba az irányba, hogy mint egy ilyen utolsó bástyaként tartsuk meg az Isten tiszteletet, ahol a kamera előtt is egy ember színek nélkül áll, és egy állásból közvetítjük a beszédet. És akkor mi ebben belegyökerezünk, és azt mondjuk, hogy de nálunk ez a fontos, de ez a mi hagyományunk, de ez a mi különlegességünk, hogy nálunk az értelem mindenek fölött van. És nekem megértenem kell az Istent, hogy mit élek meg, hogy az a lelkemet átjárja-e, hogy a szívem ikható-e, arról nem sokat beszélünk. Csak arról, hogy jól beszélte, hogy helyesen fogalmazott-e. Pedig ez a kettő a Szentírásban elválaszthatatlan. Sőt, azt mondja az ige, hogy ha igazán értelmes a beszéd, akkor az a szívünkig jut. Ez persze a lélek munkája, de a célja ez. Nem csak az értelmünket formálni, hanem az értelmünkön keresztül a szívünket. Ha emlékeztek a római levél 12. fejezetére, úrvacsora kapcsán gyakran szoktuk ezt emlékezni. Változzatok meg a ti értelmetek megújulása által. A megújult értelemből az életünk változása következik. Isten így alkotott meg bennünket, hogy fontos a gondolat, de nem önmagában fontos a racionalitás, hanem mint a csatornája annak, ahogy az Isten kézbe veszi valakinek az életét, és a szívében változást fog elindítani, kinek kapcsoljuk az értelmünket. És testvérek, ezen a ponton azt hiszem, hogy sok bűnbánatra van szükségünk. A igehirdetőként is mondom, hányszor igénytelen egy igehirdetés, és nem a készültséget, és nem a racionalitást értem ez alatt, hanem hogy nincs igénye az igehirdetéseinknek. Bűnbánattal mondom, református lelkészként, református lelkészi karban, amikor nem várunk semmit attól, amit mondunk, hogy majd történik életeknek megváltozása, és ez átmegy, és nem is történik. De van egy másik kísértés, és ez nem az igehirdetőknek a kísértése, és nem az igehirdető bűnbánata kell, hogy legyen, hanem az ige hallgatóknak a kérdése, hogy de akarom, hogy történjen bennem valami? De úgy jövök, hogy Isten megszólíthat? De van bennem nyitottság arra, hogy Isten szóljon hozzám? De vannak kérdéseim? Bárcsak az én tapasztalatom lenne, és tévednék ebben, de olyan érdekes, hogy azok az életek, amelyek odafordulnak Isten felé, akiket megérint Isten, és nyílni kezdenek ő felé, mint a virág a fény felé, tele vannak kérdéssel. Azok az életek, amik mindig ott nőttek az Isten közelében, azoknak nincsenek kérdései, sokkal inkább csak válaszai. Szeretném, ha tévednék, hogy nem arról van szó, hogy az ember belülről már nem akar hallani, csak a megszokottban benne lenni, csak a folyamatban ott lenni. Pedig én azt gondolom, hogy ahol valóban megértem az Isten szavát, ott kérdések születnek. Én azt hiszem, hogy kiki, ez egy jó teszt, kiki nézze végig a hit életét, lelki életét. Vannak-e kérdéseim? Foglalkoztatnak-e gondolatok? Küzdök-e valamivel? Mert akik megértik az Isten üzenetét, abban ütközet van, ott formálódás van, ott az élet mozog, nő. Ott ez történik, ott kérdések születnek. Szóval van dolgunk a bűnbánattal ezen a területen. Ige hirdetőként, de ige hallgatóként is, hogy várom-e, hogy megszólítson Isten. Mert a hitünk az nem csak a megmagyarázhatatlan dolgokra való tapasz. Hogy van valamit, nem tudok megmagyarázni, ez Isten. Vannak, akik így fogalmazzák a hitet, vannak, akik így gondolnak a hitre. Hogy a többi már mind meg van magyarázva, a többi már mind racionálisan, tudományosan leírt, ott már nem kell hit. De milyen furcsa, milyen torz ez a gondolat, hogy a hit az csak valami tapasz, az ismeretlen. Ez hiszékenység, vagy nem is tudom pontosan, hogy micsoda. De nem a bibliai hit, mert a bibliai hit az keresi az értelmet, az érteni szeretné Istent, magát, és szeretné közelebb kerülni Istenhez, szeretném jobban felfedezni a szívemmel, az életemmel, de az értelmemmel is, hogy mit gondol, hogy milyen ő, hogy milyen az igazsága, hogy mit tart jónak, és miért azt tartja jónak. és keresi az eligazodást, a hit keresi az eligazodást, az értelmet keresi. És hadd bizonyságul ennek hadd hozzak tudósokat, akik pont a hitük miatt tudnak tudományos területen előrébb jutni, mert a hit indítja őket arra, hogy meg akarom érteni az Isten világát, hogy hogy alkotott ilyen világot a Teremtő, és a hitem visz ebbe az irányba, hogy gyere, fedezd fel engem, mintha Isten mondaná, gyere, nézd meg, hogy az információ, amivel úgy tele vagy, a DNS-ben hogy van tárolva, hogy az hány számítógép, hány Winchesternek a kapacitását, egy DNS, mennyi információt bír elraktározni, fantasztikus, gyere, ha ismerni akarsz. A hit segít ebben is. Csókai professzort, idegsebészt hadd idéznem, aki azt mondja, hogy a műtéti eljárásaira imádság közben talál rá. A hit keresi az értelmet, a hit az értelmen keresztül értelmes változásokat fog munkálni. Jaj, testvérek, ne legyünk lusták ebben. És akkor csak nézzétek meg a Bibliátokat, hogy mennyire poros, vagy remélem mennyire nem poros. Hogy tele vagyunk különféle Biblia fordításokkal, kommentárokkal, lexikonokkal, minden hozzáférhető. Ha nem könyvformájában, akkor az interneten tényleg minden. És élünk vele? Keressük? Akarjuk fölfedezni, megérteni? Olvasunk, hogy az értelmünk átformálódjon Isten szerint, és hogy ezen keresztül az életünk formálódjon. És ha nem magunkért, megint a szeretetet hadd mondjam, akkor a szeretteinkért, akiket szeretünk, keresünk mások helyet, hogy értelmes választ tudjak adni nekik az ő kérdéseire. Ott van ez az imádság bennetek? Hogy meg akarom érteni, Uram, adj értelmet, hogy tudnám neki értelmesen elmondani, hogy megérts, és aztán ezen keresztül az ő élete is felé tudjon fordulni. A szeretet ebbe az irányba visz. Akkor jó az Isten tisztelet, ha megértem. Ha értem, amiről ott szó van, annyi mindent akar Isten nekünk tanítani. Ott van-e bennünk az igény, hogy érteni szeretném. És végül harmadszor hadd szóljak arról, hogy akkor jó az Isten tisztelet, ha nem vagyok idegen. Ezt most nagyon nehéz így a csoportos magányunkban megélni, hogy mindenki otthon van. Ha nem vagyok idegen, Korintusban ezt a közösségi élményt nagyon közel voltak ahhoz, hogy elveszítsék. Nem azért, mert hogy fizikailag nem tudtak találkozni. És nagyon érdekes innen nézni ennek a gyülekezetnek a történetét. Valószínűleg egy házi gyülekezet, valószínűleg egy nagyobb, befolyásosabb, gazdagabb családnak a szigete, a lakóház együttese, ahova befér egy gyülekezet 30-40 ember, és mégis az idegenséget élik meg. Nem a hely, nem a méret, inkább a lelkület. Hogy ott mindenki magával van elfoglalva, hogy ott mindenki maga akar Istenhez kapcsolódni, és ebbe a másik ember már nem fér bele. Mitől lesz otthonossá egy otthon, Korintusban mondom ezt. Mitől lesz otthonossá egy gyülekezeti közösség, egy templom? És részben a testvéreknek a szeretete, részben az, hogy figyelünk egymásra, hogy észrevesszük, persze, hogy ott kezdődik, hogy köszönünk egymásnak, ott folytatódik, hogy nem sietünk el. Most mind csak nosztalgiával emlékszünk erre, meg vágyódunk, hogy megint így lehessen. De nem ettől lesz igazán otthonossá. Itt a felolvasott ige szakasznak a legvégén beszél erről Pál apostol, és hozza elő azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha valaki idegen, betévet közétek, mi történik vele? És azt mondja, hogy ha ti csak nyelveken imádkoztok, ha ti csak mindenki a maga lelki életével van elfoglalva, a maga imádságával is elmerül az Isten csodálatos nagyságába, hát akkor semmit nem fog megérteni ez az ember. Még azt is mondja, hogy mindig azt gondolja, hogy majd őrjöngtök, mert nyilván ez nem csak csendes imádság lehet, hanem értelmetlen beszéd, mert kikapcsol az ember, mert nem értelemmel imádkozik, vannak ilyen jelenségek. Semmire nem megy, mert nem lesz otthon. Hiába volt az Isten tiszteleten jelen, nem tudod bekapcsolódni. De igazán attól lesz otthon, És itt a proféciát emeli ki a nyelveken szólással szemben, mert az értelmes beszéd, hanem hadd olvassam fel az utolsó verseket. De ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban köztetek van. Kár lenne ott leragadni, hogy ez egy ilyen csoportos megevangelizálás lenne, hogy bemegy valaki, és akkor mindenki azonnal elkezdi mondani neki, hogy tudtad, hogy milyen bűnös vagy, hú, és már is összetörik, nem hiszem, hogy erről van szó. Inkább arról, hogy amit a prófétálásról ugyanebben a fejezetben az elején ír, aki éppen prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Épít, bátorít, vigasztal, emberhez szól. Úgyhogy azt megérti, hogy figyel rá. Ha így prófétál egy gyülekezet, hogy épít, bátorít, vigasztal, hogy látja, hogy hol van a másik, hogy érti, hogy miben van, és itt tud neki válaszolni, itt tud neki mondani valamit, az az ember nem csak az értelmével fogja felfogni, hanem a szívéig megy, és megdöbben azon, hogy honnan ismernek engem. És ez nem arról szól, hogy olyan misztikus tudásra tesz az ember a prófétai révületben szert, hogy azonnal tudja, hogy a másikkal mi történik, még Isten ezt is megadhatja, de alapesetben nem erről van szó, hanem arról, hogy hát mindannyian voltunk idegenek az Isten számára. Hát mindannyian elidegenedtünk tőle. Hát mindannyian tudjuk, hogy milyen az az élet, amikor nem jut eszembe, hogy létezik Isten. És az sem jut eszembe végképp, hogy ő milyen. És ebből az élethelyzetből értjük a másikat, aki még idegen az Isten számára, és akinek éppen ezért Jézus Krisztus is idegen. Hogy ne tudnánk beszélni, hogy ne értenénk, hogy ne tudnánk emberhez szólni, úgy szólni a másikhoz, hogy megértem, hogy miben vagy, és hogy ne tudnám utána mondani, hogy de Isten hogyan formál át, hogy az ő szentsége hogyan hat az ember életére, hogy annyi mindenre rádöbbenek, hogy ez kár és szemét, hogy kint tapsolnak neki, de valójában semmire nem jó. Amikor ezzel találkozik valaki, akkor érti meg, hogy valóban itt van Isten köztünk. Hogy Isten ismer, úgy, ahogy én még magamat se ismertem. És hogy ebben az ismeretben egyszerre van megsemmisülés és megelevenedés. Hogy ebben a találkozásban Istennel egyszerre van az, hogy rádöbben az ember a bűneire, de ugyanazon a ponton rádöbben az Isten szeretetére is. Ezt mondani kell, mert ez nem magától értetődő. Nálunk reformátusoknál még kereszt sincs. Ennek egyház történeti okai vannak, és gondolom jutunk ezen előrébb, ezen a ponton. De nem a keresztről szólok, hanem a keresztről való beszéd a fontos. Hogy a kereszt hirdetése nélkül az emberek nem tudják sem az Isten igazságát, sem pedig az Isten szeretetét, pedig mind a kettőt ez hirdeti. Hogy az Isten megítéli ezt a világot a maga istentelenségért, és ennek az ítéletnek a szimbóluma, Jézus Krisztus keresztje, ott van az emberiség, íme az ember. És ugyanakkor azon a kereszten látjuk az Isten karjait széttárva ölelésre, és hív bennünket, hogy én ennyire szeretlek titeket, hogy még idáig is utánatok megyek, hogy itt sem vetlek el titeket, az ítéletben, a kárhozatban is én akarlak átölelni titeket, és megvédeni. Ha ezt nem mondjuk el, nem ismeri és nem érti a világ, Korintusban bolondságnak tartják a keresztet. Nem is értik ezt az Isten fogalmat, hogy szeret. Mert a szeretet az érzelmek, az kötődés, az kilépni a világból, megszabadulni a kötelékektől, úgy szabadul meg az ember a szenvedéstől. Volt erről szó, nem akarom újra mondani. De a mi világunkban sem értik az emberek, hogy kicsoda az Isten, és hogy egyszerre elítél, és ugyanakkor felment. És hogy ez mind Jézus Krisztusban történik, és ha megértem, akkor tud formálódni az életem, akkor tudok eligazodni, mi a jó és mi a rossz. Akkor vagyok otthon az Isten világában. Testvérek, a prófétálást húzza alá az igénk. És én ebbe az értelemben ahogy itt írja is, az építő beszéd, az emberhez szóló beszéd, a vigasztalás, az intés, ami az Isten igazságát és az Isten szeretetét tudja megmutatni éppen abban a helyzetben. Olyan nagy szükségünk van erre, de így írja le a gyülekezetet, hogy ti vagytok azok, akik között ez történik. És még egyszer mondom, nem arról szól ez, hogy bejön valaki idegenként, és az egész gyülekezet rárepül, bár testvérek, azt kell mondjam, hogy én nem bánnám. Ott lenne dolgom pásztorként, hogy ne ezt csináljuk, de nem bánnám, ha ott lenne, ha így lenne együtt a gyülekezet, hogy én szeretném mondani, szeretnék Istenről beszélni, mert megértettem valamit, és a szeretet miatt szeretném a másiknak ezt elmondani, hogy építsem. Ez nem profiknak a dolga. Ez nem tisztség kérdése, hogy ki a proféta, ki van felkenve. Ez a gyülekezetnek a szolgálata. Mert otthon vagyunk Istenben. Mert ő befogadott. Mert megmosott. Mert átöltöztetett. Mert újjá teremtett. És fölhatalmazott az élettel és a szeretettel. Testvérek, ez mindannyiunknak a dolga. Igen, a lélek munkája, amit megélünk. Igen, a szeretet munkája, ami odafordít a másikhoz. Igen, az értelemnek a kérdése, amelyik átform, megújul, és ebből a megújult gondolkodásmódból lesz megújult viselkedés. Adja Isten, hogy így legyen. Hadd mondjak a végén még egy történetet. Most mindannyian sokkal többet ülünk a gép előtt, meg az internet előtt is. Minap rábukkantam egy videóra, nagyon bátorító üzenete volt, meg nagyon elgondolkoztató volt. Arról szólt ez a kis videó, hogy apuka kislányával sorban áll, és vásárol, és nincs elég pénze, és sorba pakolja ki a kosarából a élelmiszereket, amiket meg akart venni, mert erre sincs pénz, és akkor tortát is ki kell rakni a kosárból, mert arra sincs pénz. És de hát a nagypapa olyan szomorú, de hát a nagypapa annyira sokat sír mostanában, de hát a nagypapa annyira egyedül van, és ma van a szülinap, és meg akarjuk ünnepelni, mondja a kislány, és szüksége van erre a tortára, mert ez a nagypapának a gyógyszere lesz. Nincs rá pénz, ki kell rakni, és akkor kimennek. Értjük a drámát, a feszültséget, következő vágása. Valaki a sorból utánuk megy, és megvásárolta a tortát, és odaadja nekik. És ad hozzá egy üzenetet is, hogy add tovább. És így gondolkoztam ezen a videón, hogy igen, érzem ennek a jó ízét. Értem, hogy mire akar rávenni. Szeretem is ezt az üzenetét. Majdnem keresztjén is, vagy tulajdonképpen keresztjéni üzenet is, hogy add tovább. És aztán néztem, de még egy percig tart a videó. Mi van még egy percig ebben a történetben? És akkor jön a második jelenet, vagy második szín, amikor otthon vannak, és a nagypapát üdvözlik, és fölköszöntik ott a torta a család körülötte, és a nagypapa sír. És a kislány nem érti, hogy papa, hát minden itt van. Hát miért sírsz? Mert nem tudom, hogy van-e értelme az életemnek. Mert nem tudom, hogy számított az a sok-sok évtized, amit leéltem. És továbbra is sír, és akkor az apuka megmutatja azt a cédulát, amit kapott ettől az idegentől, hogy add tovább. És a nagypapának földerül a szeme, mert kiderül, hogy annak idején ő adta ezt oda ennek az embernek, mikor az volt kisgyerek, és így ez a láncolat végbe megy, és látja az életének az értelmét. És ezen a ponton a narrátor megszólal, hogy van értelme az életednek, változtass, és számít, hogy hogy élsz. És ezen én elgondolkoztam ezen a videón, hogy részben szeretem ezt az üzenetet, de van valami, ami engem nagyon zavar ebben a videóban, és az zavar ebben, hogy nem a családjának körül, hanem annak, hogy az ő életének az az értelme, hogy kapott egy visszajelzést arra nézve, hogy egyszer egy jót tett, és az milyen jó. És engem ez megdöbbent, hogy tényleg ilyen vakok tudunk lenni, hogy a magunk jó cselekedeteinek az igazolását keressük, és nem vesszük észre azokat, akik ott vannak mellettünk, és akiket szerethetünk, és akik szeretnek. Csak az én életemnek mi volt az értelme, és közben ott élnek, és ott néznek bennünket a többiek, akik várják a szeretetünket. De én meg el vagyok veszve a könnyeimben, hogy és én mit érek, mire való az én életem, mint az önigazolást keresek arra, hogy nem hiába éltem. Nem tudom, hogy remélem érthető, hogy miért mondom ezt a történetet, hogy nem önigazolásra, nem erre a fajta jó cselekedetre, nem erre a fajta változásra hív minket az Isten, hanem a valódi szeretetre, hogy Isten mindent kitár, mindent nekünk ad, és igen, arra hív, hogy igen, fogad be, és éld meg, és add tovább. De ez nem önigazolás lesz, hanem az értelmemnek a megváltozása, hogy nem én vagyok a fontos. Hogy nem az én szolgálatom a fontos. Mert hogy a szeretet éppen ez, hogy hátralép, és a másikat emeli. Hogy a szeretet épít. Hogy nem mindenki a maga fontosságát mutogatja, hanem észrevétlenül ott van, és emeli a másikat. És a dicsőség nem a miénk, az igazolás nem a miénk, hanem a dicsőség Istené, hogy Uram, Te ezt is el tudod végezni. Uram, Te még engem is tudsz használni. Uram, én ehhez hozzájárulhattam, hálás vagyok. De Téged csodálok, aki a semmiket valamivé teszed, aki az idegent, az elveszettet befogadod, megújítod, megtisztítod, és alkalmassá teszed, hogy szolgáljon. A szeretetnek különös útja ez, hogy az Isten befogad minket Jézus Krisztusban, és megérinti az értelmünket, hogy megértsük, hogy ő ki, és meglássuk magunkat az ő szemében elveszettnek, és mégis szeretetnek. És hogy ez az értelem, amelyik elkezdi átformálni az egész világunkat, a szívünkig hat, és lesz belőle Isten szeretetének visszatükröződése. Nem tisztség, hanem az Isten lelkének csodálatos munkája, amely egy közösséget egybeszerkeszt. Testvérek, erre vagyunk elhívva. És bárcsak így néznénk az otthonainkra, ott vannak mellettünk a szeretteink, és nekik csak arra van szükségük valószínűleg, hogy szeressünk. És annyi mindent megbocsátanak, szabad magunknak is megbocsátani. És szabad magunknak is megtérni, hogy ne az önzés útján járjunk, hanem a szeretettel forduljunk oda feléjük. És ha nem a templomban éljük meg mindezt, annál jobb. Otthon is van templom. Ott is jelen van az Úr. Ott is hozzá tudok kapcsolódni. Testvérek, ha van Bibliátok, olvassátok. Lennének kérdéseitek, keressetek válaszokat. Annyi könyv van, amelyik ebben segít. Menjetek előrébb az Istennek az útján, hogy szolgáiként tudjatok profétálni, emberhez szólni, építeni, bátorítani, vigasztalni. Mert ettől lesz otthon az ember az Isten gyülekezetében. Nem hely, hanem lélek, amelyik szeretetre indít és közösséget gyűjt. Ámen. Csendben imádkozzunk. Leborulunk előtted, Úrunk Istenünk, hogy Te, aki a világot alkottad, velünk szeretnél lenni, bennünk szeretnél élni. Köszönjük, hogy emberek lehetünk, hogy megkülönböztettél bennünket, hogy a világnak az élére állítottál, hogy lelkedet ajándékozott nekünk, hogy velünk beszélsz értelmesen. Köszönjük az értelmet, amit kaptunk, hogy megismerjünk téged. Köszönjük az időt, amit kaptunk, hogy szeressünk, hogy tudjunk a másik mellett állni. Köszönjük a közösséget, ahova elültettél bennünket, mint egy csemetét, hogy mindenre, amire szüksége van, megkapja. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy aki benned otthon van, az a közösségben is otthon van, és hogy Te megajándékozol annyi ajándékkal minket, lelki ajándékkal. Igen, szeretnénk ebben növekedni. Igen, szeretnénk megélni, és szeretnénk szolgálni, könyörülj meg rajtunk, hogy ne önmagunkat akarjuk előtérbe nyomni, hanem a te szereteted vezéreljen bennünket. És add meg, kérünk, hogy itt töltse be az egyházunk a szolgálatát, a gyülekezetünk, és a gyülekezetünk a szétszóratásban, az otthonaiban, vagy a munkahelyein, és hogy itt töltsék be a világ keresztjénei a maguk szolgálatát, ahogy azt te elrendelted, hogy mint egy nagy test, együtt dolgozik, kiegészítve egymást. Urunk, kérünk, hogy engedd, hogy ezt megéljük, és kezd rajtunk a szabadítást, a önzéstől való szabadítást. Oldj fel bennünket, kérünk, hogy oda tudjunk lépni szeretettel a másikhoz. És segíts meg, hogy amit ránk bíztál, azt el ne ássuk, hanem azt a többiek javára tudjuk élni. Adj előre menetelt az igehirdetőnek az igehirdetésben. Adj előre menetelt a presbiternek a presbiteri szolgálatban. Adj előre menetelt a vezetőknek a maguk szolgálatában, gondnokoknak, espereseknek, püspököknek, akik tisztséget is viselnek. De adj előre menetelt mindannyiunknak a te megismerésedben és a szeretetedben, a családunk körében, az ismerőseink között, hogy tiéd legyen valóban a dicsőség. Kérünk, Urunk, azokért, akik értelmetlennek látják az életüket, mert nincs, aki körülvegye és szeresse őket, könyörülj meg. Rajtuk és rajtunk, hogy tétlenek ne maradjunk. Adj, Urunk, olyan utat, amit csak te tudsz megmutatni nekünk. Könyörgünk azokért, akik mások szolgálatában fáradnak, és másokért kockáztatják a betegségben, a járványban is az életüket. Áld meg, őrizd meg őket, Urunk, akik az egészségügyben szolgálnak. Segítsd meg őket. És segítsd meg azokat, akik most is tanítanak lehetetlen, vagy furcsa, vagy nehéz körülmények között, akik mások kisdiákoknak a gondjait veszik magukra, és másokért gondolkoznak, olvasnak, tanulnak. Áld meg őket. És könyörgünk, Istenünk, hogy vess véget ennek a járványnak. Nem a régit szeretnénk visszakérni, hanem a megváltozott, megújult régi életet. Újíts meg, taníts meg, engedd, hogy megértsük, amit meg akarsz értetni velünk, de, Urunk, kérünk, vess véget a járványnak, hogy újra lehessen találkozni, egymáshoz szólni, ölelni, puszit adni, kezet fogni, érinteni. Urunk, rád nézünk. Köszönjük, hogy szeretsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.